az nagyon fontos, hogy ha a beteg bármit szed, nem kellene gyógyszernek lennie, arról mindig tudjon a kezelő orvos.
Mindegyik olyan betegség, ami ellen akár jogosan is mondhatnák az oltás ellenes hangok, hogy hát de hogy nincs is ilyen betegség, akkor miért oltassunk, de hát azért nincs ilyen betegség, mert ennyire széles körben át van oltva a társadalom. Szeretettel üdvözlök mindenkit, ez a Konzilium Podcast harmadik adása a demenciáról. Én Markó Gábor vagyok, és itt ül velem szembe Csupor Dezső. Szia Dezső, hogy vagy, mi újság?
Szia, sziasztok! Hát örülök, hogy újra itt beszélgettünk, és szerintem megint érdekes dolgokat fogunk mondani. Amivel kezdeném, az arra nagyon jó bizonyíték, hogy a, nem csak hogy a tudomány nem tévedhetetlen, hanem az sem tévedhetetlen, aki erről beszél, mert a múltkori adást visszahallgatva rájöttem, hogy valamit rosszul mondtam, és ezt szeretném azért helyre tenni, mert talán fontos. Ugye a múltkor szó volt a gyulladáscsökkentő gyógyszerekről, és beszéltünk a paracetamolról is, aminél tévesen mondtam el ennek a hatásmódját. A paracetamol egyébként tényleg különbözik az összes többitől, de inkább oly módon, hogy ennek van jelentős lázcsillapító hatása, meg van fájdalomcsillapító hatása, viszont ami nincs neki az összes többivel ellentétben, az a markáns gyulladáscsökkentő hatása. Tehát gyulladáscsökkentőként használni hosszú távon nem ezt szokták, de lázra kiváló, ezen kívül kisebb fájdalmakra is nagyon jó, és hogy ez miért van így, miben különbözik a többi gyulladáscsökkentő gyógyszertől, ennek az az oka, hogy a láz csillapítást azt a hőszabályozó központban végzi, ez a hipotalamusz, viszont azokat az anyagokat, amelyek a gyulladást és a fájdalmat csillapítanak, azokat a fehérjéket, azokat inkább az agyban gátolja, ezek a ciklooxigenáz enzimek, és ezeket ő inkább az agyban képes gátolni, a perifériákon, tehát a szervezet többi részén kevésbé. Az egyéb gyulladáscsökkentők a perifériákon is ezt az enzimet, ezt jól képesek gátolni, tehát ebből adódik ez a különbség. Tehát a fő különbség az a hosszú távú gyulladáscsökkentő hatás. A fájdalom, meg a láz, ebből a szempontból a paracetamol is ugyanúgy szóba jön.
Erős kezdés így 2 percen belül már gyógyszerhatást arról beszélni, de hát ilyen ez a popszakma, mondanánk, meg hát a hibázásra is pont ugyanígy igaz ez, csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Próbálunk, hogyha valamilyen hasonló hibát vétünk korrigálni a következő vagy az azt követő alkalom, akkor tehát mindenkit bátorítunk, ha valami furcsaságot hallana, mást olvasott egy cikkben, egyéb máshonnan más információja van, nyugodtan írjon nekünk. Ha igaza van, ha nincs igaza, akkor is beszélni fogunk róla, mert fontos ez a fajta kommunikáció.
És hát ugyanígy várjuk egyébként a téma ötleteket is. A mostani beszélgetésünk témája az adja magát egy világnap kapcsán, de hogyha van javaslatotok arra, hogy miről beszélünk, mi az, ami igazán közérdekű, és ami benneteket megmozgat, akkor írjatok, szóljatok, mert tulajdonképpen mi nem magunknak készítjük ezt, hanem nektek.
Mesélsz, Dezső, arról, hogy milyen híreket hoztál mára?
Hát 2 hírt hoztam, az egyikkel, amivel kezdeném, az nekem teljes meglepetés volt, mert egy olyan gyógyszerhatóanyagról olvastam új híreket, ami hát mondjuk úgy, hogy a matuzsálemek közé tartozik, ez a gyógyszerhatóanyag, ez a kolhicin. Kolhicin, ez egy növényi eredetű gyógyszerhatóanyag, az őszi kikericsnek a hatóanyaga, hát most szezonja is van, ugye az őszi kikerics mostában virágzik, vagy fog virágozni, gyönyörű, szép, ilyen lilás színű növényről van szó, ami egyébként mérgező, és a mérgező hatás ennek a kolhicinnek köszönhető. Ez egy nagyon markáns hatású vegyület, már milligrammos dózis alatt is képes hatást kifejteni, és amire ezt használták, meg használják is a terápiában, ez a köszvény kezelése. Nagyon erősen gátolja azokat a gyulladásos folyamatokat, ami a köszvényben a betegeknek tüneteket okoz, de ez már nagyon régóta forgalomban van, és többek között azért, mert az úgynevezett terápiás szélessége az nem túl nagy, ez azt jelenti, hogy a hatásos és a mérgező dózis közötti különbség az nem túl nagy. Hát ez ma már mondjuk úgy, hogy nem tartják a legmodernebb, vagy nem sorolják a legmodernebb gyógyszerek közé. És akkor itt jön a meglepetés, a hír, hogy ezt a hatóanyagot az Egyesült Államokban gyógyszerként jóvá hagyták egy teljesen másik javallatra, mégpedig a szívinfarktus kockázatának a csökkentésére olyan betegeknél, akiknél kialakult érelmeszesedés van, vagy akiknél többféle rizikó áll fenn. Ez azért meglepő fordulat, mert az eredeti javallata, ugye ezzel semmi összefüggésben nincs, kivéve, hogyha figyelembe vesszük, hogy az eredeti javallatban is szerepe van a gyulladáscsökkentő hatásnak is, és itt a hatás azon alapul, hogy az érelmeszesedésben, meg a szívinfarktusban, hogy az igazi komoly eseményeknek a kialakulásában gyulladásos folyamatoknak is szerepe van. Tehát az önmagában, hogy valakinek mondjuk magas a vérzés szintje, meg a koleszterin szintje, nem azt mondom, hogy önmagában nem gond, de ez akkor lesz igazán probléma, hogyha egy gyulladásos folyamat is jelen van, és ez fokozza a szívinfarktus és minden egyéb ilyen eseménynek a kialakulását. Az USA-ban végeztek egy viszonylag hosszú távú vizsgálatot, ahol azt találták, hogy jelentősen csökkent azoknak a szívinfarktus kockázata, akik ezt a kolhicint kapták kis dózisban. Most két dolgot azért hozzátennék, hogy senki ne menjen őszi kikerítset gyűjteni és abból teát készíteni, mert ilyen módon biztosan soha nem lesz alkalmazandó szívinfarktus kockázat csökkentésre. Meg azt is hozzátenném, hogy a jelenleg közvényre használt gyógyszereket se kezdjük el ilyen célra használni, hiszen ott más dózisról van szó. De ha ez USA-ban forgalomba került, lehet, hogy valamikor majd itt Európában meg Magyarországon is lesz. Ez egy egészen újszerű megelőzési módot jelent a korábbiakhoz viszonyítva.
És ez valami speciális gyulladáscsökkentő mechanizmus, vagy a húgysav szint, húgysav agycsere befolyásolásán keresztül hoz létre valamilyen gyulladáscsökkentő hatást? Csak azért kérdezem, mert hogy nyilván akkor ha ez utóbbi, akkor az összes többi húgysav csökkentő gyógyszer szintén ezt a hatást kellene, hogy kiváltsa. Ugye az allopurinolra gondolok, mint a leginkább ma közfényben használatos gyógyszerre.
Hát ezt nem sikerült kihámoznom ezekből a kutatásokból, amit most közzétettek. Szerintem, hogyha ez a dolog még aktuálisabbá válik nálunk is, akkor ennek mélyebben utána fogok menni, de szerintem itt inkább a gyulladáscsökkentés a kulcs, a húgysav szint befolyásolása talán másodlagos, de erről szerintem még beszéljünk. Mindenesetre maga az a hír, hogy egy ilyen régi gyógyszerhatóanyag újra előkerül, ez egy érdekes dolog, és azért lesz még szerintem ilyenre példa, meg hát volt is persze.
Igen, ugye volt is a Clemastinnal kapcsolatban, ez mindig izgalmas, amikor a régi, és ugye ebből adódóan egészen olcsó gyógyszerek új felhasználási módot nyernek.
Így van. Neked mi az első híred?
Olvastam egy nagyon izgalmas hírt a napokban járvány megelőzés témában, miszerint azt, hogy az egész világon a COVID-járvány lecsengésével ugye egyre inkább újra előtérbe kerülnek azok a fertőző betegségek, amik eddig is mellettünk voltak, csak a COVID-nak a spotlightja miatt kicsit hátrébb szorultak. Ilyenek például az AIDS, a TBC vagy a malária, ami szerencsére nem feltétlenül minket érint, de szerencsétlenebb fejlődési országokban keményen jelen vannak. És ugye ezek ellen hosszú évek, évtizedek óta küzdenek a különböző szervezetek, és olyan nem várt módon esett most vissza ezeknek a küzdelmeknek a hatékonysága, ami tényleg meglepő. Nevezetesen megjelölik ugye a háborús konfliktusokat, ismételten ugye a reflektorfény, a financiális szempontok nem ezekre a járványokra terelődnek, hanem a sokkal nagyobbnak tűnő konfliktusokra, illetve kiemelik az éghajlatváltozást is, miszerint például Afrikában, a korábban hűvösebb helyeken, ahol nem volt malária, most van malária. Tehát nem az, hogy sikerülne visszafele szorítani egy adott betegséget, hanem az éghajlatváltozás miatt még nagyobb területet kellene lefedni a küzdelem során, és ez mind-mind megnehezíti azt, hogy akár a maláriát, akár a TBC-t, akár az AIDS ellen felvegye akár az Egészségügyi Világszervezet, akár annak részszervezetei, alszervezetei a harcot. Ez nyilvánvalóan valamelyes szomorú, másik meg az, hogy rávilágít arra a tényre, hogy problémák, bonyodalmak minden küzdelemben vannak, és ezek új megoldásokat igényelnek a járványok elleni küzdelemben is.
Hát erről nekem az jutott eszembe, hogy ugye ma úgy gondoljuk, hogy a malária az tőlünk távoli területeket érint, de hogyha kicsit visszamegyünk az időben, és nem is kell nagyon sokat, kb. 200 évet, 200 évvel ezelőtt a malária az Magyarországon is jelen volt, ez egy komoly és sokakat érintő betegség volt. Nem az éghajlatváltozás miatt tűnt el innen, hanem azért, mert a folyószabályozás miatt azok a mocsaras területek megszűntek, amik a nagy folyóinkat körülvették, és akkor a malária is eltűnt. De érdekes, hogyha az ember régi könyveket olvas, akkor például 18.-19. századi forrásokban benne van, hogy például az egynyári üröm az jó napos hideglelésre. A napos hideglelés az a maláriát jelentő egyik kifejezés volt abban a korban, és ezt csak azért is hozom ide, mert az egynyári ürömnek az egyik hatóanyaga, az artemizinin, ma az egyik legfontosabb malária gyógyszer nemzetközileg. Hát akkor ezt már Magyarországon is megfigyelték, hogy a növény erre a célra jó. Aztán az egész feledésbe merült, hiszen ugye a malária, mint probléma nálunk megszűnt, de ahogy az éghajlat változik, lehet, hogy azzal együtt, hogy kevés a mocsaras terület, nem kizárt, hogy ez a betegség újra felüti majd nálunk a fejét.
Ugye rendszeresen hír a újféle szúnyogfajok megjelenése itthon, az is ugye időnként felmerül, hogy ezek is új járványügyi kockázatokat jelentenek itthon is, ez mind az éghajlatváltozásra visszavezethető.
Így van.
Miről szerettél volna még mesélni?
A másik az egy olyan hír, ami szerintem lehet, hogy már sokakhoz eljutott, az arról szólt, sok hazai sajtótermék is megírta, hogy kiderült, hogy az egyik nálunk is népszerű orspréről kimutatták, hogy hatástalan, legalábbis így szólt a hír. Hát ez nekem fura volt, mert a maga a hatóanyag, a fenilefrin az eléggé alaposan alátámasztott, hogy ez hatásos, és hát akinek valaha bedugult az óra, és ilyen orsprét befújt, hát az nagyon könnyen megtapasztalhatta, hogy ez a hatás, ez létezik. Tehát ha befújunk, akkor ott másodpercek, vagy egy fél perc alatt az óra az embernek kidugulna. Most ezek után, hogy erről azt írják, hogy ez nem hatásos, ez eléggé meglepő. Úgyhogy megnéztem az eredeti angol nyelvű hírt, ami az amerikai gyógyszerügynökségnek az egyik bizottságának az üléséről szólt, és ez a bizottság állapította meg, hogy a fenilefrin az hatástalan. Csak hát apró különbség volt a magyar hírhez képest, mivel ők azt állapították meg, hogy ez a hatóanyag szájon át szedve nem jó ordugulásra. És azért az jelentős különbség, hogy valamit az orrunkba fújunk, vagy megesszük. Hát az orrunkba fújunk, ez semmi nem vonja kétségbe, hogy hatásos lenne. A szájon át való alkalmazásnál merültek föl kételyek. Ilyen szájon át alkalmazott gyógyszerekben egyébként a fenilefrin Magyarországon is forgalomban van. Ezek a népszerű forró italok sokszor tartalmaznak fenilefrint, amit ugye akkor szoktak az emberek meginni, a forró italt, amikor meg vannak fázva, hogy kicsit úgy általánosan rosszul érzik magukat, lázasak, fáj a fejük, bedugul az orruk, na hát ilyenkor egy forró ital sokak szerint csodára képes. Ebbe ugye van fenilefrin is, de hát nem csak ez, ebbe van például paracetamol, meg egyéb hatóanyagok, tehát hogyha az a forró ital hatásos, nyilván nem csak a fenilefrinnek tulajdonítható. Ugye a fenilefrin önmagában jó-e szájon át elfogyaszt ordugulásra? Na hát ezzel kapcsolatban azért a bizonyítékok mondjuk úgy, hogy nem meggyőzőek. Arról van ugyanis szó, hogy több vizsgálat szól arról, hogy nem hatásos, mint ahányban kimutatták, hogy hatásos. És ma már azt is tudjuk, hogy emögött az a jelenség állhat, hogy a fenilefrin, hogyha szájon át bekerül a szervezetbe, viszonylag gyorsan lebomlik. Tehát hosszú távon ez orrkidugító hatást jelentudásunk szerint nem képes biztosítani. Tehát arra úgy tűnik jelenleg, hogy nem jó, az orrba fújva természetesen jó lehet. Még egy dologra azért felhívnám a figyelmet, hogy bármennyire is jók ezek az orrsprék, ezzel is lehet problémát okozni. Ismert ma már az a jelenség, hogy orrspré függőség, valaki egyszer egy betegség kapcsán elkezdi fújni, és utána nem tudja abba hagyni, mert úgy érzi, hogy ha abba hagyja, akkor az orra az nem szelel rendesen, és ezért folyamatosan használja, néha dózist is növel, ebből mindenféle probléma lehet, még akár az orrnyálkahártyája is károsodhat, hiszen hogyha tartósan össze van húzva az ér az orrnyálkahártyában, akkor a keringés romlik, és ebből mindenféle baj lehet. Tehát csak annyit, ezt csak azért mondom, hogy attól, hogy hatásos, azért még a biztonságosságra is gondolni kell, és ez néha rajtunk múlik fogyasztókon, hogy betartjuk-e azt, amit az orvos elmond, amit a gyógyszerész elmond, meg ami egyébként rá van írva a dobozra.
Ugye mindenkinek van a közelébe szerintem ez olyan ember, akinek ilyennel van problémája, aki allergia szezonban a allergia miatt, utána a megfázásos szezonban a megfázás miatt, de gyakorlatilag télen-nyáron, a őszi és tavaszi influenza szezonban is folyamatosan orrsprét és orrcseppeket igényelne a könnyű légzésért, és valljuk be, nagyon nem lehet megvetni ezt az igényt, csak érdemes felismerni azt a pontot, amikor esetleg segítségre van szüksége arra, hogy leszokjon valaki ezekről a készítményekről.
Hát igen, érdekes és kényes egyensúly ez, mert vannak olyan helyzetek, amikor viszont kellene használni, és mégse használjuk. Például, hogy amikor ebben az őszi-téli szezonban a gyerekeknek ilyen csúnya orrfolyása van, és hogyha ez a váladék ez nincs rendesen eltávolítva, és az orruk az folyamatosan dugul, az például megnöveli annak a kockázatát, hogy fülfájásuk alakuljon ki. Tehát egy olyan fülgyulladás, amivel aztán oda jut az orvoshoz, és sokszor az derül ki, hogy a szülők nem gondoskodnak arról, hogy annak a gyereknek az óra ki legyen dugulva. Tehát például ilyenkor indokolt az, hogy a gyerek órába befújjunk, hogy ez a vastag, sűrű váladék ne pangjon ott, és ne növelje a fülfájásnak a kockázatát. Csak az egyensúlyt kell megtalálni, és ez mindig nehéz.
Nehéz, pláne, hogyha jól tudom, ezeknek a készítményeknek a nagy része recept nélkül kapható, nem?
Igen. És hát a reklámok azért elég intenzíven ott vannak. Fájdalomcsillapító reklámból nagyon sok van, de én ahogy látom azért orrspray, orrcsepp reklámból is jó sok van, és ezek is néha olyan illúziót keltenek, vagy mutatnak, ami nem igaz. Tehát amikor mondjuk odaírják, hogy van benne aloe vera kivonat, és ez milyen jó gyulladáscsökkentő, akkor sokan azt gondolják, hogy jó, hát akkor ez annyira biztonságos, hogy ezzel semmi gond nem lehet. Tehát néha ezek a szubjektív benyomások tévesek a gyógyszerekkel kapcsolatban, így az orrsprékkel kapcsolatban is.
És ha már reklámok meg gyógyszerek, ugye nem olyan nagyon rég van az, hogy Magyarországon is lehet kapni recept nélkül antibiotikus készítményt. Most már hirtelen meg nem mondom melyiket, mert nyilván már a legkevésbé hatékony antibiotikumnak számít. Ugye ez majd egyszer lehet megérne egy adást a tudatos antibiotikum használat és a felelős antibiotikum használat, akár az egészségügyi ellátó részéről, akár a laikusok, páciensek részéről, mert kicsit ez is a járványokra csatol vissza, hogy nagyon sok mindent meg lehetne előzni, hogyha nem tenyésztenénk ki az antibiotikum túl és alul használattal mindenféle szupermutáns baktériumot, amik aztán megnehezítik mindennyiunknak az életét.
Erre szerintem térjünk vissza, mert fontos téma.
Ezt felírtam, ez most jutott eszünkbe. És a negyedik hír, vagy hát az én második hírem, amit hát lehet, hogy most már hagyomány lesz, a filmeknek hódolt szenvedélyem miatt szeretnék legtöbbször behozni valamilyen friss megjelenést, ami érdekes lehet orvosi vagy társadalmi szempontból is. Nemrég került fel a streaming szolgáltatókra a 6-7 című magyar film, amit Szakonyi Noémi rendezett, ami az örökbeadás témáját járja körül, és ez még annyira nem is feltétlenül orvoslás, de egyértelműen társadalmi tematika, de többször kiemeli a rendező interjúkban, hogy inspirációként felhasználta a 11-12 évvel ezelőtt készült román filmet, a 4 hónap, 3 hét, 2 napot, ami pedig a művi terhesség megszakításról szól. És szerintem azért jó ez a két film, és ezt a két alkotás tök jó apropó arra, hogy megemlékezzünk, mennyire fontosak azok a filmek, amik ilyen az orvosláshoz, de a mindennapokhoz is közel álló témákról szólnak, és mennyivel jobb hát ilyen filmek kapcsán beszélni ezekről a témákról, mint hát csupa nyugdíjkorhatárhoz közeli férfiből álló testületi üléseken, konferenciákon, vagy éppen passzív-agresszív Facebook posztok alatt. Szóval nézzetek társadalmilag fontos témákról szóló filmeket, például Szakonyi Noémi 6 hetét, vagy a román 4 hónap, 3 hét, 2 nap című filmet. Mindegyik abszolút megéri, és beszélgessetek róla.
És hát nézzetek jó filmeket, és beszélgessetek róla. Ez ugye általában is igaz, de nagyon jók ezek az ajánlók. Szerintem talán ebben is egyedülálló ez a mi podcastunk, hogy ilyen témájú filmek ajánlói, azért nem tudom, hogy máshol elhangzanak-e, lehet, hogy nem.
Sok filmes podcast van, mi próbáljuk a egészségügyel keverni, amit tudunk. Nekem ez egyébként is nagy szenvedélyem a Lássa Neurológus csatornán, próbálom ide is behozni, és minél szélesebb körben terjeszteni ezt. Áttérhetünk-e a fő témánkra?
Szerintem igen, amíg el nem felejtjük.
Igen. Bár én azt mondtam, hogyha ilyen poénnal élek, akkor nyugodtan hozzák föl a ellenem bármikor.
De ezt nem... ezért mondtam én, hogy ne neked kell.
Igen. Most ez az egész hónap a demenciáról és az Alzheimer-korról szól. Nekem neurológusként pláne. Múlt héten tartottam egy hosszabb előadást Kiskörösen az Alzheimer világnapja alkalmából. A YouTube csatornámon egyébként visszanézhető, aki kíváncsi rá, mert hogy szeptember 21-e az Alzheimer világnapja minden egyes évben. És hát miért fontos ez? Azért, hogy még egy betegségről emlékezzünk meg legalább egy nap egy évben. Ez egy figyelemfelhívás, mint minden más betegség esetén is, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem csak, ilyenkor nem csak arról kell beszélni, vagy nem csak arról kell beszélni, és azt elérni, hogy tudjanak a betegségről az emberek, és esetleg a családtagjukon, magukon, korai jelek alapján esetleg felismerjék, hamarabb jussanak orvoshoz, hanem azért is fontos, hogy csökkenjen a társadalmi stigmatizációja ezeknek a betegségeknek. Ugye az Alzheimer-kor, vagy egyéb más neurodegeneratív betegségek, elsődleges neurodegeneratív betegségek, vagy olyan betegségek, amik tünetileg okoznak demenciát, leginkább negatív konnotációban szoktak elhangozni. Ha visszautalok a filmekben is, inkább a poén forrása, mint sem a drámának a megragadása a memóriával kapcsolatos humor és viccelődés, de nem állítom, hogy ezek ne lennének fontosak, mert a stigmatizációt ezek is csökkentik, csak az ilyen világnapokon, meg remélem az olyan előadásokon, amit múlt héten én is tartottam, kicsit ezeket a filmeket is felhasználva lehet csökkenteni, és a stigmatizációt, és olyan keretbe helyezni ezeket a fikciós tartalmakat, amik egy jobb betegség hozzáálláshoz fognak vezetni hosszú távon.
Igen, hát ha már ez a világnap az apropó, szerintem egy kicsit azért emlékezünk meg arról, hogy ki is a névadó, ki ez az Alzheimer, mert nyilván ez egy valamikor élő ember volt, nem? Nem történelmi órát szeretnék tartani, csak úgy egy orvos volt, ugye?
Én is úgy tudom, hogy orvos, de annyira beleívódott az Alzheimer-kóra az én mindennapi szóhasználatomban, hogy a legritkább esetben jut eszembe, hogy ő egy valódi orvos volt, és ki is volt. Mesélsz róla? Tudsz róla valamit?
Hát, ha jól tudom, őt Alois Alzheimernek hívták, és valamikor, már több mint 100 évvel ezelőtt írta le ezt a betegséget, ami az ő nevét viseli. Ennél mélyebben én sem mennék bele, hiszen sem történelmi órát jöttünk tartani, de ha már ugye ennyire egy névhez kötődik, akkor legalább említsük meg, hogy egy ember volt, aki a betegség leírója volt. Tehát csak ennyire gondoltam ezügyben kitérni.
Olyan szépen leptél meg ezzel a kérdéssel, őszintén eszembe sem jutott, hogy utána nézzek, hogy...
Nem övön alulnak szántam, de talán, ugye ezt sokszor érzem azt, hogy amikor emlékezünk valamire, legyen ez a 48-as forradalom, meg bármi, vagy akár egy Alzheimer világnap, emögött mindig élő, valamikor élő emberek voltak, és ez mindig üssön eszünkbe, hogy emögött, hogy mi ma itt erről beszélgethetünk, ott valakinek a heroikus munkája volt, aki fölismert egy olyan betegséget, és leírt, amit korábban nem. Hát ő volt Alzheimer. De nyilván magára a betegségről mindenki hallott, de mi is ez a betegség? Tehát mik a főbb jellegzetességei, meg miben tér el ez egy egyéb típusú demenciától?
Igen, itt nagyon fontos, hogy a demenciát és az Alzheimer-kort ne feltétlenül szinonímaként használjuk. Ugye a demencia az egy tünetcsoport. A demencia, mint tünetcsoport, az a kognitív funkciónak a romlásával jár. És azért emelem ki a kognitív funkciót, és nem a memóriát, mert a kognitív funkció egy sokkal nagyobb zsák, mint a memória maga. A kognitív funkció az a gondolkodáson alapuló képességeket jelenti. Nem csak a memória része, hanem a probléma megoldás, a tanulási képességek, a figyelem, és még egy csomó olyan izgalmas rész, ami akár külön beszélgetéseket is megérne, például a tudatelmélet, a mentalizáció, ami nekem az egy kedvenc részem a kognícióban, mert rendkívül izgalmas. Ez szól például arról, hogy amikor két ember egymással beszélget, akkor hogyan látják egymásnak a gesztusait, hogyan érzékelik a másik magunkhoz való viszonyulását, hogyan látjuk a másik érzelmeit. Ez mind a kognitív funkcióhoz tartozik, tehát nem csak a memória sérülhet, amikor kognitív funkció sérülésről beszélünk. Márpedig demencia esetén a kognitív, a neurokognitív zavarral állunk szembe, és ezeknek a demenciával járó betegségeknek csak az egyike az Alzheimer-kór, sőt, a primer neurodegeneratív betegségeknek egy része az Alzheimer-kór, de egy csomó olyan demenciával járó betegség van, ami nem is elsődlegesen központi idegrendszeri eltérés, hanem más szervrendszereknek a betegsége.
Itt kicsit megakasztanálak csak azért, hogy azokat a kifejezéseket, ami lehet, hogy nekünk mondjuk magától értetődő, magyarázzuk meg. Az egyik például ez a primer. Tehát ilyen esetben mit jelent az, hogy primer demencia?
A primer neurodegeneratív betegségek azok a betegségek, amik elsődlegesen a központi idegrendszernek, tehát az agynak, gerincvelőnek, ez esetben egyébként az agynak a betegségei. Tehát onnan indul ki a folyamat, ott van a patológiás elváltozás. Ide tartozik a ismertebbek közül az Alzheimer-kor, a Parkinson-kor, vagy a Dr. House óta mindenki által ismert Huntington-kór is. Ezek az elsődlegesen neurodegeneratív betegségek. Hát gondolhatnánk, hogy akkor vannak másodlagos degeneratív betegségek, mondjuk ezeket nem annyira hívjuk így, inkább úgy fogalmaznék, hogy ezzel ellentétben vannak olyan szervrendszereket, más szervrendszereket érintő betegségek, amik szintén ezekhez a betegségekhez hasonló kognitív zavart, demenciát okozhatnak. Legyenek azok például szívérrendszeri betegségek. Tehát, hogyha valaki többszörös sztrókon átesett beteg, vagy akár az agyában sok úgynevezett néma infarktus, amit klinikailag nem élt meg, néma infarktus lezajlik, akkor előbb-utóbb egy demenciához hasonló panaszköre fog kialakulni. De egy csomó fertőző betegség szintén tud ilyet csinálni. Ugye azok a gyulladásos betegségek, amik a központi idegrendszerben, az agyban is jelen vannak, ugyanúgy kognitív funkcióromlást fognak okozni. Ezek lehetnek sima vírusos fertőzések, említettük már a hírek között az AIDS betegséget, ez is egy tipikus hosszú távon demenciával járó fertőző betegség, de ugye a prion betegségeket is esetleg néhányan ismerik, ha máshonnan nem, akkor ugye 90-es években volt Nagy-Britanniában a kergemarhakor járvány. Ennek kapcsán azért a hírekbe is átívódtak ezek a prion betegségek. Ezek a prionok, ezek a se nem baktériumok, se nem vírusok, önmagában fehérje természetű kórokozók. De ugye csomó olyan betegség van, ami még ezekbe a zsáhokba se fér bele. Agydaganatok, anyagcserebetegségek, ugye akár egy pajzsmirigy alulműködésben, májelégtelenségben is előfordulhat demencia, és egyébként ez azért fontos, mert egy pajzsmirigy betegség az kezelhető. Tehát, hogyha megtaláljuk az okát, hogy a demencia, a romló kognitív funkció mögött egy pajzsmirigy alulműködés áll, az egy jól kezelhető betegség, mint ahogy a hiánybetegségek is. Egy B12 vitamin hiány, egyéb más B-vitamin hiányok, ezek pótolhatók, csak fel kell tudni ismerni, hogy ezek okozzák a bajt. A szklerózis multiplex önmagában szintén okozhat kognitív funkciózavart, és egy nem gyógyítható, de szintén tünetileg jól kezelhető immunmodulásokkal egy jó állapotot fenntartható betegségről van szó, és tök fontos kiemelni, és ezt mindenhol kiemelem, hogyha véletlenül demenciáról kell beszélni, azok az úgynevezett lassú vírusfertőzések, például a szubakut szklerotizáló pánenkefalitis, amit múlt heti előadásokban megkérdeztem, hogy ki hallott róla. Nyilvánvalóan senki nem emelte fel a kezét, és ez jól van így, mert hogy ez egy kanyaróvírus által okozott krónikus gyulladás a központi idegrendszerben, és azért különösen veszélyes, és azért fontos kiemelni, mert hogy ez gyerekeket is érint. Tehát ugyanúgy egy gyors kognitív funkcióromlást okoz a szubakut szklerotizáló pánenkefalitis, csak azért nem hallunk róla, mert a kanyaró ellen létezik oltás, és a gyermekek átoltottak ugye az MMR oltással, viszont minél többen lesznek átnemoltottak, minél nagyobb arányban lesznek az oltatlan gyerekek, annál inkább előtérbe kerülhet a kanyaró, és minél több a kanyarós beteg, kanyarós gyermek, annál több lesz a SSPS gyerek is, és ez a betegség sajnos egy nagyon nagy százalékban halálos és nem legyőzhető, nem kezelhető betegség, tehát muszáj kicsit megragadni az alkalmat, hogy az oltások mellett érveljünk ezzel a betegségnek a létezésével is.
Hát igen, ilyen komplex ez az egész, hogy ha valahol beavatkozunk, akkor lehet, hogy egészen máshol fog a következmény visszacsapni. Hiszen ugye sokan azt mondják, akik a védőoltások ellen beszélnek, hogy hát minek védőoltás, hiszen ezek a betegségek már nincsenek is itt, viszont az oltásnak kockázata van. Hát erre nyilván például erre a következményre ők biztosan nem gondolnak.
És ugye pont az MMR oltás az, ami ellen nagyon sok oltás ellenes hang fellép. Ugye a Wakefieldnek az ezerszer megcáfolt Stadia az autizmussal kapcsolatban, az pont az MMR oltásról szólt. Tehát ez a leginkább mumus oltás. Ugye a MOMS, a kanyaró és a rubeolának az oltásáról beszélünk. Mindegyik olyan betegség, ami ellen akár jogosan is mondhatnák az oltás ellenes hangok, hogy hát de hogy nincs is ilyen betegség, akkor miért oltassunk? De hát azért nincs ilyen betegség, mert ennyire széles körben át van oltva a társadalom.
És még egy szó, amit talán magyarázunk meg, ez a demencia, szerintem egyértelmű, hogy itt a tünetek alapján, hogy ez mit jelent. Magyarul ezt nem szoktuk mondani, szerintem talán pont azért, mert stigmatizáló, nem? Tehát azért használjuk inkább ezt a latin kifejezést, az elbutulás, ez lenne ennek a fordítása. Az azért, ha van egy stigmatizáló szó, akkor ez az.
Sőt, szerintem a demencia is egyre inkább stigmatizáló szó, mert egyre inkább, ahogy átszivárog a társadalomba, a köznyelvbe ez a szó, úgy válik egyre szerintem stigmatizálóbbá, amivel ezekkel az előadásokkal és beszélgetésekkel tudunk küzdeni, de például a szakma úgy próbál ellene küzdeni, hogy ez évek óta egy forrongó téma, hogy a betegségek nemzetközi osztályozásában, meg a pszichiátriai betegségek osztályozásában a demencia az major neurokognitív zavarra legyen átkeresztelve, és hivatalos szakmai iratokban már ritkán is szerepel a demencia szó, hanem ezt a major neurokognitív zavart használjuk. Ugye a major szó az a nagy vagy jelentős neurokognitív zavart jelöli. Ebből adódóan egyébként van minor, tehát kisebb neurokognitív zavar, amiről szintén érdemes talán egy picit beszélni, amikor még nem lehet objektíven tesztekkel kimutatni ezeket a kognitív funkciózavarokat, de a beteg, a páciens szubjektíven érzi ezeket. Ugye a COVID-járvány kapcsán, a COVID után, a long COVID kapcsán elég sokszor előjön az a úgynevezett brain fog, agyiköd kifejezés. Hát ez is egy ilyen minor neurokognitív zavarnak tekinthető, és ez volt régen is, tehát ez volt a COVID előtt is, sőt, amikor a COVID kapcsán egyre többen kezdtek el panaszkodni erről a tompultságról, kábaságról, akkor próbálták ezt megragadni, hogy mivel lehetne ezt leírni, és tök sokan azzal próbálták meg, egy teljesen természetes reakcióval, amikor jól belakunk egy vasárnapi ebéden, és a vasárnapi ebéd után érezzük ezt a tompultságot. Ez ugye azért van, mert a vasárnapi ebéd után a vérnek a gasztrointesztinális, az emésztőrendszerben van a helye, hogy segítse az emésztést, és hát sajnos ilyenkor az összes többi szerv, akár a vázizmok, akár az agy egy picit hátrányba kerül ehhez képest, és ezért érezzük ezt a tompultságot. A COVID kapcsán hasonló van, csak az egy tartósabb dolog. Egyrészt a COVID vírusnak valamilyen módon tudjuk, hogy bejut a központi idegrendszerbe, még ha nincs is egyértelmű gyulladást okozó hatása, de így is hat, és egy enkefalopátiás jellegű tünetcsoportot hoz létre. Másrészt, mivel a tüdőt károsítja és a légzést károsítja, a krónikus oxigénhiány szintén nem tesz jót az agy működésnek, és ezért okozhat egy ilyen tartós vasárnapi ebéd utáni állapotot például a COVID-infekció is.
Ezt nem akarom elviccelni, ezek komoly dolgok, csak erről az jut eszembe, hogy a hétvégén, amikor tartok továbbképzést, ugye egész hetes munka után ott ülnek például a gyógyszerészek, és kénytelenek hallgatni, amit én beszélek, ahelyett, hogy pihennének, akkor szoktam mondani, hogy nincsen optimális időpont egy továbbképző előadásra, mert ha reggel tartom, akkor még mindenki álmos, ha ebéd előtt tartom, akkor mindenki éhes, ha ebéd után tartom, akkor mindenki álmos, ha meg vagy késő délután tartom, akkor meg mindenki menne haza. Tehát igen, de ebben is benne van ez az agyi köt, hogy tényleg ebéd után tartani az a legrosszabb időpont. Tehát ezt már többször tapasztaltam, hogy akkor találkozik az ember a legtöbb olyan tekintettel, amiről látom, hogy hát itt van testben, de amúgy nincs. És hát ez a magyarázat.
Nem véletlenül vannak néhány országban létezik a siesta intézménye, hogy ezt remekül fölismerték, hogy ebéd utáni órákban nem annyira hatékony a munkavégzés, vagy akár a tanulás, vagy bármi, amihez a kognitív funkciónkat kellene használni.
És ezeket a kognitív funkciókat, ezeket hogy lehet mérni? Mert azt mondtad, hogy az ember észreveszi magán, szubjektíven, hogy mintha már nem olyan jól működne az agya, de hát ez mondjuk arra nem jó, hogy eldöntsük, hogy valakinek milyen súlyosságú problémája van. Ezt hogy szokták mérni?
Legegyszerűbb módon vannak tesztek. Az a baj a tesztekkel, hogy nagyon nehezen, ugyan úgy tűnik, mintha egy számszerű eredményt kapnánk. Azt szoktam mondani, hogy ezek a tesztek az elmének csak egy nagyon durva leképezései. Tehát az, hogy egy minimentál teszten a 30 pontból hány pontot ér el egy páciens, a 25 pontos páciens és a 24 pontos páciens között azt gondolná az ember, hogy nincs nagy különbség, de lehet, hogy hatalmas különbségek vannak, például, hogy hogyan éli meg a betegségét, hogyan viszonyul hozzá, hogyan éli meg ezeket a memória megbicsaklásokat, és erre sajnos egyetlen egy megoldás van, a még több teszt, ami hát nem hangzik egy nagyon ideális dolognak, de gyakorlatilag a kognitív funkciónak ahány modalitása van, annyiféle tesztet lehet csinálni. Én ezt egy időben szerettem is őket, mert ilyen nagyon érdekes dolgokat lehet megvilágítani, hogyha kifejezetten mondjuk a vizuális memóriát vizsgáljuk, a végrehajtó funkciót, vagy a nyelvi készségeket, tehát hogy ilyen szinten rá lehet menni a egyes tesztekkel, de a mindennapi gyakorlatban egyrészt ezek nagyon-nagyon időigényesek, másrészt nagyjából ezzel az úgynevezett minimentál teszttel és az úgynevezett óratesttel, azzal a memóriát, figyelmet, számolást, térbeli, időbeli orientációt, azt nagyjából le lehet mérni egy ilyen jó közelítő értékkel, legalább olyan szinten, hogy eldöntsük, hogy valakinek van-e kóros kognitív zavara, vagy nincs, és mondjuk az, hogy valaki eljön azzal orvoshoz, hogy időnként nem jut eszébe a feleségének a telefonszáma, vagy azt, hogy nem tudja, hova tette a sajtreszelőt, azt el tudjuk dönteni, hogy ez egy normális állapot, mert a memória ugyanúgy, ahogy a végtagok koordinációja, és megbotlunk a lépcsőn, úgy a memória is időnként megbicsaklik, csak azt el kell dönteni, hogy ez kórosnak számít, vagy egy normális memória megbicsaklásnak. És erre ezek a tesztek nagyjából alkalmasak, meg hát leginkább kell hozzá egy gyakorlott, sok demenciával élő páciens látó neurológus.
De az azt jelenti, hogyha valaki gyanakszik, hogy esetleg neki lehet demenciája, akkor rögtön neurológushoz menjen? Vagy mi ennek az útja?
Én azt javasolnám, hogyha valaki gyanakszik memóriazavarra, akkor a házi orvost keresse föl, mert ezeknek a teszteknek egy része a házi orvosnál is elérhetőek. Én nem olyan rég pont házi orvosi továbbképzésen tartottam demenciáról, memóriazavarokról előadást, sőt az ilyen több részes online kurzus volt, és ott próbáltam olyan teszteket összeszedni, megvillantani a háziorvosoknak, amik még a minimentál tesztnél, tehát a neurológus alaptesztjénél is rövidebbek és gyorsabban felvehetők, és egy ilyen jó szűrő jelleggel felhasználhatók a körzeti orvosnál is. Legalább annak eldöntése érdekében, hogy nem kell neurológushoz tovább menni, el kell menni neurológushoz, vagy most azonnal el kell menni neurológushoz, mert egyébként ez is nagy különbség, hogy valakit azt mondják, hogy érdemes lenne ezt azért hosszú távon kivizsgálni, és akkor el kell menni valamikor neurológiai szakrendelésre. Ezt ugyanolyan fontos elkülöníteni a nincs bajtól, mint attól, hogy valakinek olyan memóriazavara van, olyan gyorsan romló kognitív diszfunkciója, ami egy azonnali kivizsgálást igényel. Ugye megemlítettem például a prion betegségeket. A prion betegségek ezek ilyen klasszikusan nagyon gyorsan romló kognitív funkciót okoznak. Nyilván itt nem ér rá a kivizsgálás, és gyorsan kell lépni.
És a környezet az hogyan, mi alapján gyanakodhat? Tehát mik azok a jelek, aminél érdemes azt mondani a hozzátartozónak, hogy Hát talán érdemes lenne ezzel orvoshoz menni, mert lehet, hogy ez kivizsgálást megérne.
Én leginkább a változást szoktam felhozni, mint korjelző. Tehát nem is azt szoktam mondani, hogy ha anyuka, nagymama elkezdi elfelejteni a recepteket, vagy lassabban végzi el a reggeli rutinját, mert mindenkinek mások ezek a reggeli rutinok, mindenkinek más a normális, és azt szoktam inkább kiemelni, hogy a változást vegyük észre. Tehát ha a nagymama eddig tip-top volt a konyhában, és minden kalácsot, kuglófot és hasonló dolgokat fejből sütött, főzött vasárnapra, és ez mondjuk hirtelen azt kezdjük látni, hogy ez nem megy, az felveti azt annak a lehetőségét, hogy baj van. Ha mondjuk a háztartást nehezebben vezeti valaki, ha a boltban nehezebben találja meg az adott élelmiszert, nehezebben bánik a pénzzel. Ezek mind-mind olyan jelek, amik felvetik annak a lehetőségét, hogy baj van. Tehát a változás és a hétköznapi élet az, ami leginkább kiemelhető, és ezt leginkább valóban a hozzátartozók látják, mert ők látják hosszú távon és hossz medzetben. Az orvosnak, a neurológusnak, és egyébként a háziorvosnak is, csak egy rövid keresztmetszeti képe van a betegről, nem tudja, hogy milyen volt előtte, sokszor nem tudja, hogy milyen lesz 3 hónap múlva, de a hozzátartozók ez alapján egy nagyon jó indikátorai ennek a betegségnek.
Manapság olyan sok mindenre vannak mobiltelefonos alkalmazások, erre van-e? Vagy ha van, akkor azt szerinted mennyire megbízható? Mert én hallottam olyanról, hogy a beszéd alapján megpróbálják kimutatni, hogy valakinek van-e kialakuló demenciája. Ezek megbízhatóak, vagy ez inkább csak játék, vagy kutatási stádiumban van? Mit gondolsz erről?
Mindennapi használatban egészen biztos, hogy nincsenek. Ez a beszédfelismerés, ez érdekes, mert mindenfajta neurodegeneratív betegség az okoz előbb-utóbb valamiféle beszédzavart. Legyen az egy dizartria, amikor a szavaknak a formázásával, tehát kicsit ilyen kásássá válik a beszéd, úgy szoktunk fogalmazni, akár egy ilyen dizartriával jár, akár afáziával, ami a szavak megnevezésének zavarát jelenti. El tudom képzelni egyébként, hogyha valaki mondjuk hosszú éveken keresztül diktál egy telefonnak, akkor mondjuk egy mesterséges intelligencia lehet, hogy érzi a változást egy dizartriában, egy afáziában pedig aztán egészen biztos, de mondjuk én erre azt mondanám, hogy szerintem ezt jobban érzi ezt is a hozzátartozó, mint egy applikáció.
Tehát akkor erre is érdemes figyelni, hogyha megváltozik a hozzátartozónak a beszéde, például keresi a szavakat jobban, mint ahogy korábban, akkor ez is egy figyelmeztető jel lehet, ha jól értem.
Igen, bár azt mondanám, hogy ezek azért a betegség, ezeknek a neurodegeneratív betegségeknek egy későbbi fázisában jelennek meg. Tehát első körben, első figyelemfelhívó jel, én azt gondolom, lehet azt állítani, hogy szinte minden neurodegeneratív betegségnél a memóriában keresendő, és minden más addicionális neurológiai tünet az a későbbi fázisban jön elő. Bár ugye itt van szegény Robin Williamsnek diffúz levi testes betegsége volt, az is egy neurodegeneratív betegség, de ugye Bruce Willisnek az esete, akiről ha jól tudjuk, akkor primer progresszív afáziája van, ami mondjuk valóban egy pont olyan neurodegeneratív betegség, ami elsődlegesen egy beszédzavarral indul, de itt is ez gyakorlatilag inkább azt mondanám, hogy párhuzamos a kognitív funkciónak az egyéb romlásaival, csak egy nagyon markáns tünet az afázia, a beszéd kifejezési nehezítettség, és ebből is adódik a betegségnek a neve, a primer progresszív afázia.
És itt említetted, hogy a memória zavar az, ami az első, de itt milyen memóriára gondoljunk, ez a hosszú távú memória zavar, tehát nem emlékszik, hogy mi volt a katonaságnál, vagy arra nem emlékszik, hogy mi volt tegnap. Melyik a jellemzőbb az Alzheimer korban?
Ez is demenciától függ. Tehát egy úgynevezett kortikális demenciánál, a kortikális demencia alatt azt értem, hogy amikor a tartalom, a tárolás az, ami sérül, ilyen egyébként az Alzheimer típusú demencia, akkor először inkább a rövid távú memória zavar az, ami markáns, és akkor utána jön az ismeretanyagoknak az elvesztése, de mondjuk egy szubkortikális demenciánál, amikor úgy szoktam megfogalmazni, amikor nem a tartalom, hanem a tartalmak közötti húzalozás a problémás, ott meg inkább fordítottnak mondják ezt az arányt. Azért azt ilyen mindenféle szép irodalmi környezetből tudjuk, meg hát elég csak a nagyszülővel való beszélgetésekre visszagondolni, hogy az időskori memória zavarnál azt azért gyakran észleljük, hogy azt nem feltétlenül tudja megmondani a páciens, nem is feltétlenül beteg, csak az idős ember, hogy tegnap mi volt, vagy pontosan mit reggelizett, de nagyon szívesen mesél a nagypapa katonai emlékeiről, és egészen fényesen élnek ezek az emlékek a fejében, és adja tovább az unokáknak.
De akkor ez az első szakasz, amikor mondjuk a rövid távú memóriában jellemzően problémák adódnak. Milyen szakaszai vannak ennek a betegségnek? Mert nyilván ez egy, mint minden neurodegeneratív betegség, ez egy előre haladó és súlyosbodó betegség.
Elsődlegesen ugye ez a memóriazavar fog rosszabbodni, tehát ez egészen odáig, hogy ténylegesen nem fogja meg tudni mondani a beteg, hogy hogyan került abba az adott szituációba. Például bekerül a kórházba, és nem emlékszik rá, hogy hogyan került be a kórházba, és ez egy ilyen nagyon nagy mértékű zavartságnak enged teret. De ha a memóriazavarokon túl nézzük, akkor előbb-utóbb ezek a betegségek de motoros funkciókban is megnyilvánulnak. Ugye például az apraxia, tehát a tanult motorikus viselkedés minták, például, hogy hogyan veszünk fel egy inget, vagy egy pulóvert, az egy nagyon típusos tünete ennek a betegségnek. Ezzel egyébként nagyon sok film is foglalkozik, alig látni olyan demenciával kapcsolatos filmet, amiben ne lenne meg az a jelenet, hogy az idős páciens szenved azzal, hogy hogyan vegye fel az ingét, vagy a pulóverét, mert ez egy tényleg egy nagyon, nagyon tipikus tünet, illetve a megnevezési zavarok, hogy nem tudja, hogy az adott tárgyat mire lehet használni, hogy hívják. Ez ugye kicsit afázia is, de ugye az, hogy nem tudja pontosan mire használja, ezt pedig úgynevezett agnóziának hívják, vagy az arcoknak a felismerési zavara. És akkor nagyon muszáj, a végén említünk még úgyis néhány filmet, de nagyon muszáj, mert nagyon ide kapcsolódik megemlíteni a The Father című filmet Anthony Hopkinssal, ami azért különleges film a demenciáról, mert a beteg szemszögéből próbálja megmutatni a történéseket. És valóban azt látjuk, hogy ismerős arcok helyett ismeretlen arcokat lát, a lányának az arca helyett a ápolónak az arcát látja, nem tudja, hogy az adott jelenetbe hogy kerül, hogyan öltözött fel az előző néhány percben, órák tűnnek el az ismeretéből, és hirtelen este lesz, és nem emlékszik arra, hogy mi történt az egész nap során. Úgyhogy ha valaki erre kíváncsi, hogy milyen szubjektív érzete lehet egy neurodegeneratív betegnek, akinek már egy viszonylag előre haladottabb betegsége van, az egész biztos, hogy a The Father című filmből egy elég jó képet fog nyerni róla.
És ha már itt filmről beszéltél, még egy dolog eszembe jutott, hogy ezt a neurodegeneratív betegség kifejezést sem magyaráztuk meg. Ugye ez azt jelenti, hogy az idegrendszernek egy ilyen károsodása, tartós károsodása alakul ki, és ezek között, a betegség között azért összefüggések vannak. Hívhatjuk mondjuk Parkinson-kórnak, de a Parkinson-kórnak a tipikus tünetei között elsősorban nem arra gondolunk, hogy kognitív zavarok is kialakulnak, de hosszú távon azért ezek a dolgok így kicsit összemosódnak, nem?
Hát a neurodegeneratív betegségek azért egy nagyon nagy zsák, és ezt próbálják is a különböző szakmai fórumok így sokkal jobban elkülöníteni egymástól, mint korábban, mert hogy valóban, ha szigorúan vesszük, a neuronok az idegsejtek degenerációjával, tehát pusztulásával járó betegség az Alzheimer-kór is, és a Parkinson-kór is, de itt meg is áll nagyjából a közös metszete a két betegségnek, hogy egészen más neurotranszmitter rendszerekről van szó Alzheimer esetén, meg Parkinson-kór esetén. Ugye az Alzheimer esetén ugye a memóriazavarok dominálnak, a Parkinson-kór az egy inkább egy mozgásban megnyilvánuló betegség, egészen más ebből adódóan a kezelési stratégia, nincs is átfedés a gyógyszerek között, az antiparkinson meg az Alzheimer ellenes gyógyszerek között. Tehát ennyire mások. Ez egy ilyen kényszeredett helyzet, hogy ezt így egy halmazban soroljuk. Nyilván egy halmazban soroljuk valamilyen módon a neurológiai betegségeket is, már pedig nem nagyon gondoljuk, hogy a migrénnek vagy a szklerózis multiplexnek olyan hatalmas köze lenne egymáshoz, annyi csak, hogy mind a kettő az idegrendszernek a betegsége. Hát a neurodegeneratív betegségek esetén meg csak arról van szó, hogy mindegyik a idegrendszerben a idegsejtek pusztulásával és funkciózavaráról járó betegségéről van szó, de akár említhetném a Huntington-kort is, ami szintén egy primer neurodegeneratív betegségként számon tartott betegség, de az meg egy ilyen teljesen klasszikus genetikai betegség, és szintén egészen más jelutak károsodnak ott, mint akár Alzheimer, akár Parkinson-korban, tehát már három betegségből három egészen különbözik egymástól.
És szerintem most már eleget beszéltünk magáról a betegségről, talán térjünk át arra, hogy mit lehet tenni, hogyha ez a betegség megvan, illetve van-e arra reális opció, hogyha kockázatot szeretnénk csökkenteni, akkor ezt megtegyük. Tehát hol tart ma a tudomány, mennyire képes egy betegnek az állapotát javítani, vagy inkább a fő stratégia az, hogy a romlást azt lassítsuk?
Sajnos minimális a gyógyszerekkel kapcsolatos igazán jó tapasztalat, mert ezeknek a gyógyszereknek, az acetilkolin rendszerre ható gyógyszereknek a hatása az leginkább a progresszió lassítására, a életminőség tartósabb fenntartására irányul, és nem a betegség visszafordítására. Ezeket a betegségeket jelen tudásunk szerint visszafordítani nem lehet, és ezért van az, hogy a prevencióra, a megelőzésre próbálnak jó nagy hangsúlyt tenni. Ez egyébként a utolsó neurodegeneratív betegségekkel kapcsolatos egészségügyi közleményben egy egész hosszú bekezdést szenteltek ennek, hogy milyen nem módosítható és módosítható tényezők vannak a demenciával járó betegségek kapcsán. Nyilván a életkorunkkal, azzal, hogy az életkor előre haladtával nő a rizikója ezeknek a betegségeknek, azzal nagyon sokat nem tudunk kezdeni, mint ahogy a genetikai faktorokkal sem, de azzal igen, hogyha vannak például társult érrendszeri anyagcserebetegségeink, akkor akár egy magas vérnyomás, egy cukorbetegség, vagy magasabb koleszterin szintünk, akkor ezeknek a kezelésével csökkenthetjük a rizikóját a degeneratív betegségeknek, vagy hát leginkább a demenciával járó betegségeket helyesebb itt említeni, mert itt főleg a érrendszeri vaszkuláris demenciára kell gondolni. Ha megelőzzük ezeket megelőzünk egy sztrókot, megelőzünk egy néma agyi infarktust, ami klinikailag nem is okoz tünetet, akkor idézőjelben több agyi kapacitásunk marad, és így csökken a demenciának, a memóriazavarnak a valószínűsége, mint ahogy azzal is, hogyha kellően aktívan, akár fizikailag és akár szellemileg is kellően aktív életet élünk. Ugye azt szokták mondani, és ez egy nagyon fontos, kicsit viccesnek ható közhely, de tényleg elmondható, hogy minél fejlettebb, minél jobban felfejlesztjük életünk során a kognitív funkciónkat, tehát minél több az ismeretanyagunk, minél jobban fejlesztjük önmagunkat, annál kevésbé viseli meg az ember szervezetét, ha mondjuk egy demenciával járó betegség elkezdődik, mert úgymond van miből veszteni, és nem mindegy, hogy valakinek azonnal a hétköznapok ellátását befolyásoló memóriatöredékei vesznek el, vagy mondjuk olyan memóriatöredékek vesznek el, amik mondjuk egy Alzheimer kutatásban olvasott 100 cikknek a szövege.
És az mennyire működik, amit sokan hallanak meg, mondanak, hogy például, hogyha az ember nyelvet tanul, vagy ha keresztrejtvényt fejt, vagy ha sakkozik, vagy bármilyet csinál, ami szellemi erőfeszítést igényel tőle, hogy az segít. Akár egy már kialakulóban lévő betegségnél, akár egészséges állapotban csökkenti a rizikót. Ebben van igazság?
Hát ugye minden, ami fejleszti ezt a kognitív funkciót, azzal azt érjük el, hogy amikor elkezd elveszni ez a funkció, akkor egy nagyobb poolból, egy nagyobb telítettségből kezdi veszíteni az ember ezt a kognitív funkciót. Arról egyébként nagyon megoszlanak a vélemények, hogy mi számít ebből a szempontból hasznos dolognak. Pont a keresztrejtvényt tök jó, hogy kiemelted, mert arról nagyon megoszlanak a vélemények, hogy az vajon mennyire fejleszti a kognitív funkciót, mert ugye a keresztrejtvények azért úgy épülnek föl, hogy egy idő után meglehetősen automatikussá válik a keresztrejtvények kifejtése, mert hogy vannak ugye jó, idézőjelben jó keresztrejtvényfejtők, akik minden nap megfejtik az adott újságnak a keresztrejtvényét, és nyilvánvalóan nekik feltűnik, hogy ezek azért ismétlődő dolgok, tehát előbb-utóbb ezek szinte rutinból, reflexből jönnek. de mondjuk ha a sakkot felhoztad, az mondjuk nekem nagy szívem csücske, és rosszul esne, ha kiderülne, hogy az nem fejleszti a kognitív funkciót. Én azért azt mondjuk biztos, hogy szívesen javasolnám egy páciensnek, hogyha szeret sakkozni, akkor sakkozzon minél többet. Az egy olyan agytorna és egy olyan kognitív funkció egy sakkparti, ami egészen biztosan hasznos tud lenni.
És még a kicsit itt a megelőzésre, vagy azzal kapcsolatban mondanám, hogy ugye hogy az Alzheimer-kórnak a velejárója, hogy az agyban különböző ilyen fehérjék halmozódnak föl, és sokáig ezt, hát nem azt mondom, hogy túl dimenzionálták ennek a jelentőségét, de talán, amennyire én tudom, már úgy gondolják, hogy nyilván ez egy velejárója a betegségnek, de nem az a fő támadáspont, hogy ezeknek a fehérjéknek a szintjét csökkentsük, hanem például, amiről elég sokat olvasok, és majd javíts ki, hogyha ezt rosszul tudom, hogy például a gyulladásnak fontos szerepe lehet egy olyan lokális gyulladásnak, ami ott bizonyos folyamatoknak a felgyorsulásához vezet, és talán nem is mindig ezekkel a fehérjékkel kellene foglalkozni.
Az a helyzet, hogy ezek nagyon jelenleg is nagyon élesen kutatott dolgok, ezek az úgynevezett plakkok, amiloid plakkok, meg egyéb más fehérjék, amik felhalmozódnak az idegsejtekben a betegség kapcsán, és nagyon nehéz ezt tényleg megállapítani, hogy ezek okok vagy következmények. Egyébként ezek a különböző fehérjéknek a felhalmozódása még csak nem is kizárólag mondjuk egy Alzheimer-korban vannak jelen, más olyan betegségekben is, ami központi idegrendszeri struktúrák károsodásával jár. És az, hogy pontosan mi okozza ezeket azokról, ha pontosan tudnánk, akkor valószínűleg lenne már gyógyszer ellene. És az a baj ezzel, hogy ezek is olyan több környezeti faktorból, genetikából adódó faktorokról van szó, mint akár egy szklerózis multiplexnél, hogy nem tudjuk a pontos okot, és amíg ezt a pontos okot nem tudjuk, addig okiterápia ezekre a betegségekre nem is lesz, csak olyan terápia, ami a tüneteket, meg a betegség lefolyását befolyásolja, de visszafordítani nem fogjuk tudni ezeket a folyamatokat, és sajnos az Alzheimer esetén is így van, és valóban kicsit úgy tűnik az utóbbi időben, hogy ezeknek a felhalmozódó fehérjéknek a szerepét azt túlértékeltük.
Ezt azért is említettem meg, mert hogyha az ember tudományos szakirodalmat olvas, akkor talál egy csomó cikket, ami különböző gyógynövényekről kimutatja, hogy hát ez az Alzheimer ellen milyen kiváló, bizonyos állatkísérletes modellben. És ha megnéz az ember, hogy milyen modellt használnak, nagyon sokszor olyan modellt használnak, amivel ezeknek a plakoknak a kialakulását váltják ki, és akkor ilyen növények, mint mondjuk a kurkuma, azok csodálatosan hatnak az Alzheimer-kor ellen. Ez csak az a baj, hogy ezek a modellek sajnos nem jól modellezik a betegséget, tehát az emberben kialakuló folyamat az sokkal komplexebb annál, mint amit egy ilyen mesterségesen kialakított Alzheimer típusú elváltozásnál egy állatkísérletben tapasztalni lehet. Ezt azért is mondom, mert néha a sajtóba bekerülnek ilyen hírek, főleg a uborka szezonban, amikor az újságírók elkezdenek tudományos cikkeket böngészni, és hogyha nem megfelelően értenek hozzá, akkor például lehoznak olyat, hogy a kurkuma az jó az Alzheimer-kor ellen egy ilyen kutatás alapján. Hát ezek sajnos, az ilyen kutatások azok nagyon-nagyon távol vannak attól, hogy terápiás alkalmazhatóságról beszéljünk. Az Alzheimer-kornál különösen igaz ez, hiszen, mint mondtam, itt a kísérletes modell meg az emberi megbetegedés között nagyon nagy különbség van.
És ennek ellenére azért van olyan készítmény, fitoterápiában leírható készítmény, ami hasznos lehet kognitív diszfunkcióban, ugye a ginkgo bilobát szokták nagyon sokan felemlegetni. Ezeknek van hatása, vagy milyen hatása van, ha van egyáltalán?
Itt az a kérdés merül föl rögtön, és ez fontos, hogy erről beszéljünk, hogyha növényi gyógyszer, vagy növényi szernek hatásságról beszélünk, akkor mindig azt kell megnézni, hogy a konkrét termék mennyire hatásos, mert ugye a ginkgo biloba az egy nagyon szép fa, ez a páfrányfenyő, és annak a levelét használják a terápiában. Na de hogy abból a levélből milyen kivonat készül, annak mi az összetétele, ez nagyon sok mindentől függ. Például függ attól, hogy mikor gyűjtik be a levelet, hol gyűjtik be a levelet, aztán hogy vonják ki a levelet, ezt a kivonást milyen kivonószerrel végzik, mennyi ideig, milyen hőmérsékleten, és még sorolhatnám, számtalan tényező, amitől függ az, hogy a végtermék az milyen összetételű lesz, és mennyire lesz hatásos. Hogyha egy növényből komoly terápiás gyógyszert akarunk készíteni, akkor ahhoz az kell, hogy az a termék az ugyanolyan összetételű legyen évről évre. Ezt meg lehet csinálni, és a Ginkgo Biloba-nál ez megtörtént, hiszen a Ginkgo Biloba, mint az egyik legjelentősebb gyógynövény, ott már kidolgozták a termesztés technológiát, meg a feldolgozásnak a technológiáját ahhoz, hogy ebből készül egy olyan standardizált kivonat. Ez a standardizálás, ez azt jelenti, hogy az összetétel az eléggé állandó, amiről vannak adatok, hogy ez hatásos. És olyannyira vannak adatok, hogy hatásos, hogy Ginkgo Bilobából gyógyszer kapható Magyarországon is, vényköteles, meg vény nélkül kapható gyógyszer is van, és hogy mennyire érdemes komolyan venni, már ha a komoly készítményekről beszélünk, akkor arra azt tudom mondani, hogy ugye van egy tavaly kiadott irányelv a demencia diagnosztikájáról, meg a kezeléséről, és ott ebben a Ginkgo Biloba kivonat megtalálható. De persze azt is meg kell nézni, hogy akkor mire javasolják, mert itt sokszor összemosódik a terápia meg a megelőzés. Sokan azzal annak a reményében vásárolnak meg egy-egy terméket, például a Ginkgo Bilobát, hogy na majd ez megelőzi a demenciát. Hát a demencia megelőzése az sajnos lehetetlen, és ezt szintén fontos elmondani, sokan egy-egy betegség megelőzéséről beszélnek, hát ilyen, hogy egy betegség megelőzése ilyen szinte lehetetlen. Azt tudjuk mondani, hogy kockázatot csökkentünk. Tehát ez egy fontos distinkció szerintem, de és vannak olyan szerek, amivel bizonyos betegség kockázatát csökkenteni lehet. Na, viszont ha visszajövünk ide a Ginkgo Bilobához, itt viszont ezt se tudnánk elmondani, tehát itt nincsen ilyen kockázatcsökkentő hatás, tehát nem, nincsenek mondjuk túl nagy racionalitása, hogy 50 éves korban kezdjünk el szedni Ginkgo Bilobát, mert az majd megvéd attól, hogy 80 éves korunkban demenciánk legyen, erre bizonyíték nincs. Amire bizonyíték van, és ami miatt ebbe az terápiás ajánlásba belekerült, az az, hogy a kognitív tevékenységet, vagy a kognitív funkciókat ez a szer képes javítani, és ez még egy korlátozást hozzátennék. Ez a hatékonyság, ez leginkább a 75 év alattiak körében mutatható ki. Tehát ezekkel a megkötésekkel, hogy nem mindegy, hogy melyik terméket használjuk, nem mindegy, hogy mikor használjuk, nem mindegy, hogy milyen céllal használjuk, és nem mindegy, hogy mit várunk el tőle, én azt tudom mondani, és majd kíváncsi vagyok a véleményedre, én leginkább itt az ajánlás alapján azt tudom mondani, hogy ez egy A szintű evidenciával rendelkezik, ebben a szűk, vagy ezen a szűk területen, amit már felsoroltam.
Igen, amikor az ember próbál ezeknek utána nézni, mert nyilván a betegek hozzák időnként ezeket akár a növényi kivonatokat, akár ilyen mindenhonnan beszerzett táplálékkiegészítőket. Sajnos azért nagyon kevés olyan van, ha egyáltalán van, aminél egyértelműen kimutatható egy konkrét betegség, még csak nem is megelőzése, de a rizikójának a csökkentése. Bár én azt szoktam mondani, hogyha szubjektíven jobban érzik magukat, akkor ezek a készítmények legalább nem ártalmasak, és ez egy nagyon fontos dolog, és a placebo hatást is nagyon sokszor említettük már szerintem itt a podcastben, és hogy nagyon fontos még a placebo hatás is, hogyha nem kell mellé tenni egy esetleges mellékhatást. De hogy a Ginkgo Biloba esetén ezek szerint akkor még kognitív funkcióra is kifejtett jótékony hatása van, és eszembe is jutott, hogy hányszor kérdezhették meg tőled egyetemisták, hogy vizsga előtt szedjenek-e Ginkgo Bilobát.
Hát igen, ez is egy jó kérdés, mert ugye amit most beszéltünk, ezek a betegek. De hogy egészségeseken képes-e hatni, ez megint egy vitatott dolog, és ez kevésbé alátámasztott. Tehát a legnagyobb evidencia jelenleg, ami Ginkgo Bilobával kapcsolatban van, ez pont a nem csak Alzheimer típus, hanem más eredetű demenciának is a kezelése oly módon, hogy a kognitív funkciók javulhatnak, de ez nem a nagyon súlyos esetekben fog megtörténni, és nem az idős betegeknél. Tehát van evidencia, hiszen ha nem lenne, nyilván egy egészségügyi szakmai irányelvbe ez nem kerülhetne bele, meg akkor nem lenne belőle gyógyszer, de ezt, hogy ez gyógyszer szintjén működik, az nem jelenti azt, hogy akkor minden Ginkgo Biloba készítmény az hatásos lesz, sőt, még az sem jelenti egyébként, hogy minden Ginkgo Biloba készítmény biztonságos lenne. Mert amit mondtál, az úgy általában igaz, hogy hogy a ilyen növényi szerek meg az étrendkiegészítők azok általában biztonságosak, meg nem kell tartani különösebb veszélytől, de sajnos a rossz minőségű termékek azok meg ezt az általános igazságot megcáfolják. Tehát előfordul sajnos minőségi hiba, hiszen hogyha nem gyógyszer, akkor annak az ellenőrzése az kevésbé alapos jogszabályok miatt. Úgyhogy az nagyon fontos, hogy ha a beteg bármit szed, nem kellene gyógyszernek lennie, arról mindig tudjon a kezelő orvos, mert hogyha valamilyen furcsaság jelentkezik a szedés kapcsán, akkor esetleg az orvos elkezdhet gyanakodni, hogy itt összefüggés van. Tehát ezért fontos az, hogy ne csak a gyógyszerekről tájékoztassuk az orvos meg a gyógyszerészt, hanem minden másról. Mert esetleg az egészségügyi szakember ő kiszúrhatja, hogy a sok ártalmatlan a gondolt szer közül mivel lehet összefüggésben mondjuk egy újszerű mellékhatás.
És ugyanez igaz a diétákra is, mert hogy a diéták is egy nagyon 21. századi kérdés minden betegnek, hogy egy adott betegségre milyen típusú diétát tudnak ajánlani az orvosok. Kognitív betegségekben szintén egyetlen egy, mint ahogy sok más betegségben is egyetlen egy diétáról van. Minimális kimutatott hatás az úgynevezett mediterrán diéta, telítetlen zsírsavakban gazdag diéta. Ez egyébként széles körben neuroimmunológiai betegeknek, szklerózis multiplexes betegeknek is ajánlott, javasolt. Az elve az az, hogy a központi idegrendszerben a idegrostok körül a mielin, a velős hüvely, ami egy szigetelő réteg, az döntően ezekből a telítetlen zsírsavakból épül fel, és az az elv, hogyha elárasztjuk a szervezetet ezekkel a telítetlen zsírsavakkal, ezekkel az építőanyagokkal, akkor legalább azon nem kell aggódnia a központi idegrendszernek, hogy van-e vajon elég anyag ahhoz, hogy felépítse ezt a velős hüvelyt, vagy javítsa annak hibáit, és egy gonddal úgymond kevesebbje van, és a nagyon-nagyon sok diéta, legyen ez valamiféle ketogén diéta, paleo diéta, a vegán és vegetariánus diéták különböző fajtái, ezeknek sajnálatos módon érdemi kimutatható hatása, ha említettem a neuroimmun betegeket, sem szklerózis multiplexben, sem kognitív diszfunkcióval járó betegségekben nincsen. Az ajánlásokban egyébként egyedül ez a mediterrán, telítetlen zsírsavakban gazdag diéta szerepel.
Igen, hát a diétáknál úgy majdnem minden betegség kapcsán azt tudnánk elmondani, hogy a szélsőségek azok veszélyesebbek, vagy veszélyesek lehetnek, hasznuk általában semmiképpen nincs, és a kiegyensúlyozott étrend lenne a jó, a kiegyensúlyozottság meg a mediterrán étrendnek megfelelően lenne optimális, ami nem egy kirekesztő étrend, tehát olyan, hogy egyáltalán nem szabad enni, hát olyan nem nagyon van a mediterrán étrendben, inkább az arányok a lényegesek. Tehát ugye a csúcsán vannak például a vörös húsok, az azt jelenti, hogy csúcsán van, az nem azt jelenti, hogy akkor ez a legfontosabb, hanem hogy az, ha egy piramisként képzeljük el az étrendet, akkor ami a tetején van, ugye az a legkisebb. Tehát abból kevesebbet kellene enni, és hát bizonyos más dolgokból meg többet, például rostból kellene sokat enni, meg ilyen telítetlen zsírsavakat tartalmazó olajokból kellene többet enni. Hát ez a jellemző magyar étrenddel eléggé éles ellentétben van, de a lehetőség mindenkinek megvan. Mondjuk 30 évvel ezelőtt szerintem nehezebb lett volna mediterrán étrendet követni, hiszen például ezek az olajok sem voltak annyira a köztudatban, meg a boltokban sem. Ha valaki ma tájékozódik, akkor nagyon könnyen át tud állni egy ilyen egészségesebb étrendre, hogy legalábbis tegyen próbálkozásokat. Ez egy fontos dolog.
Mert ugye egyébként ezek, amiket most felsoroltál, élelmiszerek, ezek tényleg önmagában nem csak szklerózis multiplexben vagy demenciában jók, ezek önmagában tényleg egy egészségesebb étrendet jelölnek szívérrendszeri szempontból is, ami aztán az egészségkárosodásnak egy elég nagy szeletét jelenti a világon. Ezek a diéták ezekben is remekek.
És még egy dolog, amit a mediterrán étrend kapcsán eszembe jut, hogy a borfogyasztás, ugye hosszú ideig élt az a köztudatban, hogy a mérsékelt borfogyasztás, főleg a vörösbort fogyasztunk, az egészséges, hiszen mediterrán népek is ezt fogyasztják, része az étrendnek, és azzal semmi gond nincs. Na most ebben azért van egy változás az elmúlt években, most már egyre inkább úgy tűnik, hogy a minimális mértékű rendszeres alkoholfogyasztás sem előnyös. Erre szerintem megint majd egyszer fölhúzhatunk egy külön műsort, hogy mi a helyzet az alkoholfogyasztással. Magyarországon ez egy igen komoly probléma, főleg azért, mert túl sokat fogyasztunk, de ez is úgy tűnik, hogy megdőlni látszik, tehát azzal az indokkal, hogy majd ezzel védjük az egészségünket, semmiképpen ne fogyasszunk alkoholt, mert most úgy tűnik, ez a jelenlegi állása a tudománynak, hogy ez nem fog segíteni, tehát nincsen valódi rizikócsökkentő hatása.
Itt azért ezt azt képzelném el, hogy egyébként a borban lévő alkoholon kívüli más anyagoknak a vélt pozitív hatását állították szembe ugye a ténylegesen alkoholtartalmával, tehát nem is ez, nem az alkoholnak tulajdonítottunk korábban a vörösborban pozitív hatást, hanem a vörösborban lévő egyéb anyagoknak. Az alkoholnak tudjuk, hogy nincs, tudtuk eddig is, hogy érdemben nincs pozitív hatása, csak úgy néz ki, hogy még a vörösborban lévő alkoholtartalom is és annak a negatív hatása az felülírja az esetleges többi anyagnak a pozitív hatását.
Volt egy ilyen elmélet, hogy bizonyos mennyiségű vörösborig a borban lévő egyéb polifenolok, ásványanyagok, meg a többi egyéb ilyen hasznos dolog, az annak a hatása az felülmúlja az alkohol prooxidáns hatásából adódó, meg az egyéb káros hatásaiból adódó kockázatot. Hogyha bizonyos limit fölé megyünk, tehát mondjuk napi 3 deci, vagy ennél több bor, akkor ott már egyértelmű az alkohol károsít, ha viszont mondjuk 2 deci, 1,5 deci alatt maradunk, akkor az egyéb anyagoknak a pozitív hatása az, ami uralkodni fogna. Most ez a, hát egy nagyon jó hangzó elmélet egyébként, de ez az elmélet látszik megdőlni azáltal, hogy még a minimális mennyiségű alkohol és borfogyasztásnak sincsenek előnyei. Tehát itt tartunk most, de mondom, erre szerintem visszatérhetünk, mert Magyarországon ez nagyon indokolt, hiszen az alkoholizmussal, meg az abból adódó betegségeknek a statisztikáit tekintve nagyon rosszul állunk. Tehát sok betegség sokkal ritkábban fordulna elő, hogyha az alkoholfogyasztás mérsékeltebb lenne.
De az mindenkit nyugtasson meg, hogy most így hirtelen rákerestem, mert eszembe jutott egy régi hír arról, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás esetleg az Alzheimerre megelőző vagy rizikójának csökkentő hatása lenne, és erre most így hirtelen rákeresve szerencsére ez még tartja magát, úgyhogy kávét még fogyaszthatunk.
És ma van a pont a felvétel napján van a kávé világnapja.
Komolyan?
Igen, 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 úgyhogy lehetett volna akár ez is a téma, majd lehet, hogy egyszer ez is lesz.
Vagy jövőre.
Igen, tehát a kávézás nyilván annak is vannak akár kockázatai, hogyha valaki a koffeinre túlzottan érzékeny, az például az nem egy jó dolog. Vagy hogyha mondjuk rossz minőségű kávét fogyaszt, ez azt jelenti, nem az, hogy rossz ízű, hanem ha nem megfelelően dolgozzák fel a kávét, akkor előfordul, hogy megfertőződik gombákkal, és ezek a gomba toxinok, amik a kávén szaporodva termelődnek, ezek akár káros hatásúak is lehetnek, de hogyha nem túl nagy mennyiségben fogyasztunk jó minőségű kávét, az jelenlegi tudásunk szerint több előnnyel jár, mint veszéllyel.
Ez azért egy picikét még megnyugtató. Így az adás vége felé valami filmet, vagy könyvet, amiben olvastál demenciáról, vagy a Alzheimer korról, jut eszedbe ilyesmi? Tudnál ajánlani?
Én filmekben nem vagyok annyira jó, azt meghagyom neked. Én egy dolgot hoznék ide, és majd ennek a linkjét berakjuk a leírásban, mert nagyon érdekes. Egy amerikai festő jutott eszembe, őt úgy hívják, hogy William Charles Uther Mullen. Szerintem az ő életműve azért érdekes, mert ő már meghalt 2000-es évek elején valamikor. Ő diagnosztizált Alzheimer-kóros beteg volt, és az önarcképein nyomon lehetett követni azt a leépülést, ami az ő kognitív funkcióiban kialakult, lezajlott a betegsége során. Az ő életével kapcsolatos cikkhez, meg ez az önarckép sorozathoz is majd linket teszünk be. Amúgy megrázó, tehát legalábbis nekem megrázó ezt látni, hogy egy tehetséges ember hogyan veszíti el azt a fő képességét, ami az ő tehetségét adta.
Igen, és ugye minden, ez ugye nagyon jellemző, hogy ugye a kognitív diszfunkcióval rendelkező élő pácienseknek a mindenfajta önkifejezése romlik. Tehát, hogy egy hétköznapi embernél lehet, hogy csak a idézőjelbe csak a beszéd kifejezés romlik, de egy festőnek a legkifejezőbb eszköze az a kép, amit ő alkot, és hogy ez is mennyire megborul, és pont ugyanúgy, ahogy a beszéde összeszedetlenné válik egy páciensnek, úgy válik egyre összeszedetlenebbé egy festőnek az alkotása.
És olyan példákat tudsz-e mondani, ami hitelesen, vagy olyat, ami kifejezetten rosszul mutatja be akár a demenciát, akár konkrétan az Alzheimer-kort? Tehát vannak olyan filmek, amire azt mondod, hogy hát ez jobb lett volna, nem csinálják meg, mert olyan hamis képet mutat, ami félrevisz, vagy van-e olyan, ami meg segít abban, hogy ezt az egészet egy kicsit jobban megértsük, meg megérezzük?
Szerencsére olyan bődületesen rosszat nem tudok mondani. Lehet, hogy azért, mert azok a radarom alatt maradtak, de ha a demenciával kapcsolatos filmet kell ajánlani, már említettem a The Father-t Anthony Hopkins-szal, és ki szoktam még emelni a Still Alice című filmet, amiben pedig Julianne Moore játszik egy viszonylag fiatal Alzheimer beteget, akit a betegsége egészen kezdetétől követhetünk nyomon éveken keresztül. Őnála az egyik első tünet az volt, és ez is már látszik a filmben, hogy egy teljesen szokásos futó útvonalán eltéved, és hirtelen nem tudja, hogy merre kanyarodjon, és hova lett. Annak ellenére, hogy ezt azért muszáj kiemelni, hogy ez akár bele is férhetne a memória egy normális megbicsaklásába is. Nyilvánvalóan itt a betegség első jelét mutatta, de a betegség összes többi tünete az szépen végigkövethető ebben a filmben is, és egyébként mind a két film kiemeli ezt az úgynevezett öltözködési apraxiát, tehát az öltözködésnek a nehézségét, és ez nagyon helyesen teszi, mert tényleg elég tipikus dolog, és sok tényezős. De muszáj megemlíteni a hosszú alkonyt, hogyha nézünk, vagy keresgélünk a magyar filmek között, ez Janis Tamásnak a filmje, és egy nagyon érdekesen egy hosszú, viszonylag hosszú buszútnak az allegóriáján keresztül mutat be egy elméjében megbomlani készülő idős hölgynek a tudatát. Egy ilyen döntően érzelmekre ható, nagyon impressionista hatású film, tehát messze nem annyira direkt, mint a Still Alice vagy a The Father, de érdemes ebből a szempontból is figyelni ezeket a filmeket.
Majd betesszük ezeknek a filmeknek a nevét, meg valamilyen linket, mert nem biztos, hogy ezt könnyű így lejegyezni a beszélgetésünk közben. Ugyanúgy beletesszük a leírásba a híreket, amiket ismertettünk, meg még egy-két hasznos dolgot, ami talán segít ahhoz, hogy az élmény még teljesebb legyen. De nagyjából én úgy látom, hogy lekerekítettük a témát, és mivel még a következő adásunk vagy beszélgetésünk témája nincs meg, én arra is biztatnék mindenkit, hogyha van javaslata, akkor írja meg, mert szívesen foglalkozunk olyannal, ami titeket, hallgatókat érdekel.
Szóval bármi ötletetek van, küldjétek el nekünk, vagy akkor is, hogyha csak kérdésetek van a mai adással, vagy az előzőekkel kapcsolatban. A adáson belül nem is, de személyesen e-mailbe valahogy biztosan megválaszoljuk.
És vigyétek a hírét ennek a podcastnak, bízunk benne, hogy hasznos, és ha úgy gondoljátok ti is, hogy hasznos, akkor osszátok meg, szóljátok másoknak is, küldjétek tovább, hiszen ezért csináljuk, hogy minél több emberhez eljusson. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük az időtöket, és találkozzunk körülbelül egy hónap múlva.
Sziasztok!